Tehát 1 Tesszalonika 4, 1-től 12. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a parázsaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És meg gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogy elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Imádkozzunk!
Az utolsó évben többször emlékeztem egy Isten tiszteleten, hogy Istennek fontosabb az, hogy te ki vagy, mint az, amit csinálsz. Vagy azt tudok mondani, hogy Istennek fontosabb a te jelened, mint a te kényelmed. Isten nem főleg akar, hogy legyen egy kényelmes életed, hanem az Isten kívánsága, hogy ő átformáljon téged, hogy te legyél olyan, mint Krisztus. És a kényelem és a könnyű megoldások nem mindig vezet minket abban az irányban. A felolvasott igében azt olvasunk, hogy az Isten kívánsága, hogy egy Istennek tetsző módon éljük. Egy Istennek tetsző módon kell élni. Fontos, amikor olvasunk ezt a szakaszt itt a Tesszalonikai hozért levelben, és utána, amikor vissza fogom menni a példabeszédekre, nézni a konkrét tanítás különböző dolgokról, fontos, hogy látjunk, hogy kinek írta ezt Pál. És azt látjunk, hogy a testvéreknek írta. És azért hangsúlyozom ezt, mert nem akarom, hogy egy másokra beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy akkor lesz valaki keresztény, ha egy megfelelő életmódon él. Nem akarom, hogy mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy akkor lesz valaki keresztény, ha ő egy Istennek tetsző módon él. Az ember nem lesz keresztény a jó cselekedet által. De igenis Isten azt várja, hogy valaki, aki az övön, valaki, aki már befogadta Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, az Isten elvárása, hogy a mi életünk más lesz ez után. A hetedik versben azt olvasunk, mert nem a tisztatalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Az Isten vágya az, hogy a mi életünk folyamatosan átformálódik, hogy egyre inkább olyan leszünk, mint ő. Küzdöttem a héten, amikor foglalkoztam az egyik igéje az első Timoteusban. Az első Timoteus a negyedik rész, a hetedik versszól a második része, ahol azt olvasunk, hogy inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test szorongatásának kevés a hasznunk, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígéret. És küzdöttem azzal, hogy ez a magyar szó, kegyesség, az mit jelent? Amikor valaki hallja azt a szó, kegyesség, mit jön az eszembe? És lehet, hogy az az én problémám, hogy a mindennapi beszédben nem használom azt, hogy nem hallom, hogy az ember használja ezt a kifejezést. És amikor én látom az angol fordítást, én azt látom, hogy egy olyasmi van ott az angolban, ami egy kicsit más, mint itt. Mert az angolban inkább az Isten tetsző életről van szó itt. Vagy egy olyan életstílus, ami Istennek való. De amikor én gondolom a kegyességről, valahogyan ez nem jön az eszembe. Lehetséges, hogy tévedek, és nem jól tudok magyarul, de amikor én gondolom a kegyes emberről, én egy kicsit gondolom egy olyan szent emberről, mint egy indiai gurú, aki ott ül, és minden idő csak imádja Istent, egy kis meditációval és ilyesmivel. Amikor én hallom azt, hogy kegyes, egy olyan igazán szent ember, aki nem él a világban. És ahogyan néztem a görög kifejezés, egyáltalában nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy itt van egy keresztény ember, aki úgy él a világban, hogy az emberek észrevesznek őt, mert ő nem úgy él, mint egy átlag ember, hanem valóban azt mondhatjuk, hogy a lelki gyümölcs jelen van az ő életében minden területben. Erről van szó, amikor itt halljunk azt a szó, a kegyesség. Egy olyan ember, aki egy Isten félő élet él a hétköznapban. És én azt látom, hogy ez, amit Isten vár tőlünk. Hogy mi ott, ahol vagyunk, az iskolában, a munkahelyen, ott, ahol lakunk, másképpen éljünk, mint egy átlag ember. A mi életünk valahogyan visszatükrözik Istent. Ez kell, hogy legyen. És azért szeretnék nézni egy pár terület a mi életünkben, a példabeszédből, amit én azt mondom, hogy szerintem sokszor nem jellemző rólunk azt a mással, azt a másfajta élet, mint ami kell, hogy legyen. Én azt mondom, hogy ezek a területekben túl gyakran mi, mint keresztények, olyan vagyunk, mint a hitetlen emberek. és nem látjunk azt, hogy Isten létrehoz egy változást bennünk. És én azt mondom, hogy fontos, hogy mi tiszta vagyunk azt, hogy Isten mit vár tőlünk. Milyen kell, hogy legyen. Milyen egy Isten féle élet. Milyen egy élet, amit tetszik Istennek. Ott a vázlaton az első gondolat, amit írtam, egy fedjelmezett élet. És itt több területben látom ezt. Az egyik az, hogy mi tudunk gyakorolni az önuralom különböző helyzetekben. Felsorolom egy pár verset a példabeszédekből, nem fogunk olvasni mindegyiket. A 14. rész a 29. vers. A 16. rész a 32. vers. Ezt olvasom. Többet ér a türelmes ember a hűsnél, és az indulaton uralkodó annál, aki várost hordik. Látjunk itt egy olyan példa. Egy ember, aki tud uralkodni, az érzései fölött. Tud uralkodni az indulatai fölött. Lehet, hogy ez igaz, amikor küzdik a forgalomban, a városban. Lehetséges, hogy ez igaz, amikor küzdik egy sporteseményen, egy játszik, hogy uralkodik az érzései fölött. Hogy az a harag nem gyorsan kijön belül. Az önuralom. Szinte, ha valaki szeretne nézni igéket, a 15. rész, a 18. vers, a 29. rész, a 22. vers, és meg egyet olvasom a 15. részből az első vers. Higgadt válasz elharítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Múlt vasárnap a Gyula beszélt a beszédről, és a nyelvünkről, és hogy milyen veszélyes az. Az önuralom azt jelenti, hogy amikor ott vagyunk a helyzetben, mi tudunk egy higgadt válaszsal válaszolni. Ahelyett, hogy indulattam. Ez, amit Isten vár tőlünk, az önuralom, az érzéseink fölött. A másik, amikor beszélem a fegyelmezett életről, a szorgalom. Egy fegyelmezett ember szorgalmas. Ő vállal a munkát, és ő végig csinálja azt a munkát, és ő jól csinálja azt a munkát. Megint mondom egy pár igét. 12. rész, a 11. vers. A 12. rész, a 24. vers. A 13. rész, a 4. vers. A 14. rész, a 23. vers. Olvasom az elsőt, a 12-21. Aki műveli földjét, jól lakik kenyerrel. Aki jól dolgozik, kapja a következményt, kapja a jutalmat. De fegyelem kell. Abban az időben, ha gondolkozunk az ember, aki dolgozik a mezőgazdaságban, a fegyelem kell. Az, hogy az ember tud ötkor fölkelni, és kimenni a mezőbe dolgozni, fegyelmezett élet? Van-e az a fegyelmezett élet bennünk? Van az, hogy mi úgy szorgalmasan végezzünk azt a munkát, amit bíznak rá? Vagy az van, hogy mindig a főnök kell mögöttünk jönni, ellenőrizni azt, hogy jól csináltunk a munkát, vagy nem. Van egy harmadik terület, amikor beszélünk a fegyelmezett életről. És itt azt látom, hogy az önfegyelet. A 25. rész, a 28. vers. Mint a város, aminek csupa rész a kőfala, olyan az ember, akinek nincs önuralma. Látjuk a kép, hogy van egy város, és van egy városfal. Ameddig jó a fal, erős a város. De ha van egy rész benne, akkor bármilyen támadás tud átmenni azon. És ő azt mondja, hogy annak az embernek, akinek nincs önuralma, akinek nincs önfegyelem az életében, ő olyan, mint egy ilyen város. Mondom egy példát. Az önfegyelem a pénzzel. Tudunk-e élni abból a pénzből, amit kapunk egy hónapban? Vagy mindig az a probléma, hogy a hónap elején megvásároljunk valamit, ami tetszik nekünk, de akkor a hónap végén nem marad az, amire igazán szükséges? Az önfegyelem ebben a területben, hogy két hét múlva többet fogom beszélni erről a kérdésről, amikor beszéljünk a pénzről, és mi a tanítás itt a példabeszédben. De a másik az, felmerült a héten egy beszélgetésen, hogy amikor mi jövünk Isten tiszteletre, hánykor érkezünk ide? Én azt mondom, hogy egy szégyen, hogy nagyon gyakran előfordul, amikor kezdjük egy Isten tiszteletet, a gyülekezet fele itt van. Fölteszem a kérdést. Egy közben, amikor viszünk a gyerekeket iskolába, a gyerekek időben érkeznek Isten iskolába? Én miért nem mondani, hogy igen? És hétközben, amikor az ember bejár dolgozni a munkahelyére, időben érkezünk be? Igen. Mert van egy következmény, ha nem, kirúgnak. De amikor mi jövünk az Isten tiszteletre, imádni Istent, a mindenható, a világ teremtője, mi gond nélkül késünk. Én azt mondom, hogy ebben van két hiba. Az egyik az, hogy nem adjuk a megfelelő tisztelet Istennek. A beszélgetésben valaki említette azt, hogy ha lenne egy találkozó, egy királya, az ember oda menne időben, én azt mondom, hogy ha lenni egy találkozó egy királyval, akkor igen, időben fölveszem a megfelelő ruhát, és tudom, hogy milyen lesz a forgalom, én kiszámítom minden dolgot, én ott leszek előtte jóval. Mert én találkozom a király. Ez a tisztelet egy király felé. Amikor mi jövünk egy Isten tiszteletre, mi találkozunk egy királlyal. Tisztelni kell a királyt. De nem csak a királyt kell tisztelni, hanem egymást. az mit kommunikál a másik embernek? Amikor hirdetünk, hogy ilyenkor kezdődik egy rendezvény, és időben nem tudunk kezdeni azt a rendezvényt, mert az emberek akkor jönnek, amikor akarnak. És az az ember, aki lette a fáradtságot, aki odaérkezett időben, ő rosszul érzi maga, mert ő tudta volna más is csinálni otthon, de ő rába hagyta azt, hogy ott legyen időben. Az önfegyelem, hogy mi tiszteljünk Istent, és mi tiszteljünk egymást. Következő terület, amire Isten vár egy változás, a mi jelenünkben. És az az irgalmasság. Az, hogy mi törekedjük a szeretetre. Megint a példabeszéd 11. részben a 17. vers önmagával tesz jó a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának art. Vagy tovább a 25. versben az ajándékozó bővülködik, és aki mást felüdíti, maga is felüdül. Amikor látjuk, hogy van valaki, aki bolyban van, hogyan reagáljuk? Mondjuk azt, hogy mindegy, az ő problémája. Vagy tudunk-e irgalmas lenni abban a helyzetben? Tudunk-e szeretni őt? Tudunk-e harcolni a szegényekért? A példabeszédek 29. rész, a 7. vers. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét. A bűnös azonban nem tudja megérteni. Mi tudjunk, hogy jelen pillanat a gazdasági helyzet nem egy könnyű helyzet. Látjuk azt, hogy egyre gyakrabban van az, hogy egy munkaadó kihasznál egy alkalmazott. Látjuk azt, hogy nem ad neki egy igazságos fizetést. Vagy azt mondja, hogy jó, rendben adom a fizetést, de csak a fele adom hivatalosan, és a többi feketén adom. Mint egyház, mint hívő emberek, mit csináljuk, amikor ezt látjuk? Hogyan reagáljuk? Én azt mondom, hogy van korlátozott az egyik értelemben, amit mi tudunk csinálni, de van egy másik terület, ahol van lehetőség. Törekedni kell arra, hogy jót teszünk. Mint munkaadó, ha valaki ebben a helyzetben van, akkor legyünk becsületesek. Adjunk egy megfelelő fizetést egy alkalmazottnak. És igenis fizetünk mindent járulékot utána. Keresünk a jó utat. Azt kell látni, hogy becsülni kell egy embert. És harcolni kell az ő jogáért. Mint keresztények, nem tudunk csendben maradni, amikor látjunk, hogy mi történik. ebben az országban. Valahogyan fél kell állni, és harcolni az igazságért, hogy az az ember, aki szegény, tud dolgozni, és tud örülni abban, hogy dolgozik, és megkeresi az örpénzét. De túl gyakran van az, hogy az ember inkább munkanélküli marad, mert így jobban jár, mint ha dolgozna. És én azt mondom, hogy amikor ez van, ez nem jó. Se a társadalomnak, se egy-egy embernek. Keresni kell a megoldást, hogy mi mit tudunk vállalni ebben a területben. Az irgalmasság abban, hogy milyen a kapcsolatunk egymásokkal. Tudunk-e bátorítani egymást? A 12. rész, a 25. versben a következőt olvasunk. 12:25. Aki aggódik szívében, az levélte lesz. A jó szót viszont felvidítja. A jó szó. Az irgalmasság azt jelenti, hogy amikor én beszélek egy másik emberrel, én keresem a mód, hogy hogyan tudok bátorítani őt. Mit tudok mondani, ami segít őt. Ami épít, és nem tönkretesz. Az irgalmas ember, a szerető ember, keresi a mód, hogyan tud építeni egy másik embert. Az utolsót, amit szeretnék érinteni ma délelőtt, az alázatos ember. Ez, ami tetszik Istennek. És én azt láttam, hogy az alázat kell különböző területekben a mi életünkben. Harmadik rész, a 7. vers. Ne tarts bölcsnek önmagadat. Féljél az urat, és kerüld a rosszat. Nagyon könnyű beleesni abba a hibába, amit látjuk a farisaiosokban az új szövetségben. Amikor mi azt mondjuk, hogy én jobb vagyok a bűnösnél. Mert én nem csinálom azt. És lehet, hogy igaz, nem csináljuk azt. De azt kell látni, hogy ebben a területben nagyon óvatos kell lenni. Nem szabad úgy élni, hogy én jobb vagyok, mint az az ember. Nem látom a részeg ember a járdán, alig tud hazamenni, kapukszolik a falhoz, amikor megy előre az utcán. Én nem vagyok részeg ember, milyen jó vagyok. Én jobb vagyok, mint ő. Már ott van egy kis büszkeség. Az alázatos ember gondolkodik az 1. Korintus 15:10-re. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Én nem vagyok messze attól. És nem szabad egy hamis beképzeltség, hogy én azért itt vagyok, mert én olyan jó vagyok. Hanem én azért itt vagyok, mert Isten kegyelmes vele. Egy másik terület, a 25. rész, hatodik vers, vagy inkább a hetediket olvasom. Mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jö előbb, mint ha megalaznak egy előkelő előtt, akit magad is hatsz. A képít, hogy az ember hova akar ülni, amikor megy egy ünnepségre. Menjünk az első helyre, vagy kész vagyunk hátra maradni. Tegyünk fel, hogy van egy teológia kérdés. És én meg vagyok győződve, hogy igazam van. Van nagyon sok ilyen teológia kérdés. A gyerekkeresség, a bemerítkezés. Az ember tud elveszni az üdvösséget, vagy nem tud elveszni az üdvösséget. Tudnánk felsorolni a kérdéseket. Mi hogy vagyunk ezzel? Olvastam a héten egy szerzőtől, és ő azt mondta, hogy kapott egy félkérést, hogy mondja az ő véleménye egy könyvetről. És volt egy olyan irányzat, amivel ő nem tudott együtt érteni azzal, amit a másik szerző mondott. És ő azt mondta, hogy ő a következőt írt. Van olyan dolgok, amivel nem tudok együtt érteni. És ő hangsúlyozta, így mondta ezt, nem úgy mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiben a szerző tévedett. Látjátok a különbség? Ő azt tud annyira alázatos lenni, hogy ő azt mondja, hogy lehetséges, amikor én bekerülök a mindbe, fog kiderülni, hogy én voltam azt az ember, aki tévedett. És nem ő. Nagyon könnyen tudunk beleesni abba a hibába, hogy mi nem tiszteljünk a másik embernek, akinek van egy más látása egy teológia kérdésben. Kell, hogy ott legyen a tisztelet. És az alázat, ahogyan mi reagáljunk a másik emberre. Nem jelenti azt, hogy én nem fogok tovább harcolni arra, amit én tartom igaz. Lehetséges, hogy én olvasom, amit ő írt, akkor még erősebb leszek az én meggyőződésem mellett. De az, hogy hogyan reagálok annak az embernek. És tudok-e tisztelni azt az embert, és az ő kapcsolata Istennel, akkor is, ha ő másképpen lát egy teológia kérdést, mint én. Az alázatos ember tanítható. A büszke embernek. Érdekes a példabeszédekben, az első hét fejezetben legalább ötször Solomon úgy kezdi a fejezet egy olyan gondolattal, hogy azt mondja, hogy tanuljad. Hogy vegyél figyelembe ezt, amit mondok. A 15. rész, a 12. vers. Nem szereti a csúfolódó, ha fedik, és nem jár a bölcsekhez. A bölcs ember figyel a fedésre. Ha valaki mond neki valamit, én már tudom ezt, én már ezt tanultam, hanem mi figyeljünk a fedésre. Mi figyelünk arra, amit a másik ember mond nekünk tanításként. Tanítható vagy, vagy annyira meg vagy győzve, hogy azon az úton, amilyen te megy, az a jó. Alázatos kell lenni. Nyitott kell lenni a fedésre. Ha tovább menjünk ebben a részben, a 31. vers, a 15-31, akinek a füle hallgat, az életre való fedésre, az a bölcsek között marad. Aki semmibe veszi az intést, önmagának art. Aki pedig hallgat a dolgolásra, értelmesé válik. Látjuk azt, hogy az az ember, aki tanul a fedéstől, az az ember okos lesz. Az az ember tud jól tanítani. Az az ember tud jól dolgozni. De az alázat kell hozzá, hogy mi hallandó vagyunk figyelni a másik emberre, és végig átgondolni azt, amit ő mond. Ismerjünk a történet, hogy az ember, aki elsőrt a gimnáziumban, az egyetemen, általában ő a legokosabb ember a világban. Az elsőrt egyetemista azt gondolja, hogy ő minden tud. És én azt mondom, hogy azért kell, hogy az ember járjon egyetemre, mert a 4 év alatt végre rájön, hogy van nagyon sok minden, amit ő nem tud. Valahogyan azt tapasztaltam, hogy minél idősebb az ember, látja jobban, hogy korlátozott az ő ismerete és tudása. Az jó. Mert akkor az az ember tud alázatos lenni. Hangsúlyozom, hogy amit elhangzott ma délelőtt, nem azok egy lista annak, hogy mit kell csinálni, hogy valaki tud keresztény lenni. Hanem ez arról van szó, hogy mint keresztény, az Isten kívánsága, hogy egy Isten tetsző életet éljünk. És hogy tudjunk azt csinálni, tudni kell, hogy mi az Isten elvárása. Az, hogy mi egy fegyelmezett életet éljünk, az, hogy legyen jellemző rólunk az irgalmasság, és hogy legyünk alázatos a kapcsolatunkban egymással. Imádkozzunk. Édes Atyánk, mint keresztények, fordulunk hozzád most. Azzal a tudattal, hogy azért tudunk itt lenni, ahol vagyunk, a te kegyelmed miatt. És látjunk azt, hogy csak így tudunk haladni előre, a keresztény életben a te kegyelmedből. Segíts minket tőled függni, és nem csak a saját erőnkkel próbálni élni a keresztény életet. És imádkozom azokért, akik esetleg itt vannak ma délelőtt, és még nem ismernek téged, mint személyes megváltót. Segíts őket megérteni azt, hogy a keresztény élet egy ajándék. Mi nem sohasem tudunk méltó lenni. Sohasem tudunk megfelelni neked. Sohasem tudunk így elérni valamit tőled. De igenis tudunk elfogadni egy ajándék tőled. Hogy te megbocsátsz a mi bűneiket, és te örök életet adsz nekünk. Segíts minket, ha hitetlenek vagyunk, ha hívők vagyunk, hogy napról napra tudunk jobban bízni benned, és átadni a mi életünket neked. Amen.